Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, Mózes 5. könyvének 5. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Én ott álltam, akkor köztetek is az Úr között, tudnélik Mózes, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad, és néldízik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! A Mózes 5. könyve a pusztai vándorlás utolsó szakaszának történéseit írják le. Az utolsó szakasz alatt tulajdonképpen pár hetet, hónapot érthetünk. Már a küszöbön van a nép, elérik a Jordánt, a Jordánon túlon vannak, és arra készülnek, hogy bevonuljanak majd a ígéret földjére. És ekkor Mózes, a vezető, aki tudja, hogy lejár az ő küldetése, hiszen Isten megmondta neki előre, hogy ő nem fog bemenni az ígéret földjére, sem testvére, bátyja Áron, sem nővére Mirjám, mert hűtlenek voltak Istenhez. Idáig vezetheti el a népet, és itt most szépen átismétli mindazt, amit az elmúlt 40 évben a pusztai vándorlás során tapasztaltak, elismétik a legfontosabb történéseket, a mérföldköveket, legfőképpen azt, amikor a pusztai vándorlásnak második, harmadik hónapjában törvényt kaptak, amikor a Sínai hegyhez, vagy más néven a Hórebhez érkeztek. Azért kell most elmondani a parancsolatokat, a történéseket, a 10 igét, mert a legtöbben, akik most jelen vannak a honfoglalás előtt, a küszöbön, ők még nem is éltek akkor, amikor kilépett a nép Egyiptomból. Nem voltak ott a Sínai hegynél. És tudjuk, hogy miért van ez, hogy a legtöbben, akik elindultak, a 20 év felettiek meghaltak, és most nem léphetnek be az ígéret földjére. Ezt olvassuk akkor, amikor kémeket küldött Mózes a második év elején, a pusztai vándorlás második évének az elején, már ott alak a határban, a Cin pusztájában, és kémeket küld, és a kémek hírére a nép megijed. És nem hiszik, hogy bemehetnek az ígéret földjére. És akkor Isten megbünteti a népet. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évtől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Tehát Mózes 5. könyvében az ismétlés, az összefoglalás, ami ma is most elhangzott ebből a részlet, azt azok hallják, akik még ezt csak hallották hallomásban, hogy történt valami, de nem voltak ott a Sínai helynél, sem a kivonulásnál. Ezt olvassuk a Mózes 5. könyvének elején. A 40. évben, tudnék a pusztai vándorlás 40. évében, a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Tehát Kánaán földje határában vannak, a Jordánon túl. És tudja Mózes, hogy nem kell hát át a Jordánon, hanem kis idővel ezután elhívja őt a Nébóhegyre. A Nébóhegy tetejéről azt mondja, rámutat Jordánon inneni vidékre, ami számunkra ugye inneni, ők még a túlon vannak. Rámutat, hogy ez a Kánaán földje, az ígéret földje, ezt megkapja a nép, de te nem mehetsz be, csak megnézheted. És itt a hegyen hal meg Mózes, 120 évesen. És Isten temeti el, ott a völgyben, a Moab földjén. És itt veszi át a feladatot Mózes utódja Józsué, akinek az a megtiszteltetés jár, az a nagy feladat, hogy átvezette a népet a Jordánon, és ott sorra a városokat, városállamokat leigázzák, és birtokba veszik a nekik járó földet, ez az ő honfoglalásuk. Megérkeznek az új otthonukba, amit Isten adott nekik. Nem ők választották, Isten vezette őket ide. Ezekben az időkben hangzik el megint csak egy nagyon fontos üzenet a nép számára. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, de átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten mindig nagyon egyértelműen beszélt az ő népéhez. Mi az, ami neki tetsző, mi az, ami számára utálatos. És a 10 parancsolatban, a 10 igében is ezt olyan egyértelműen leírja, amikor leírja, hogy mit nem szabad az Isten félő embernek tennie. A mai igényben, amit felolvastunk, az első parancsolat és az azt követő magyarázat kiegészítés szerepel, amikor azt mondja Isten, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Itt talán pár mondat erejéig érdemes azt megemlíteni, hogy ami ezután jön, tudnélik, hogy ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égen, vagy lenn a földön vannak. Tehát, hogy ne csinálj szobrot, Isten szobrot, vagy bálványokat. Ez a református felosztás szerint a második parancsolat. Tehát amit mi második parancsolatnak mondunk, nevet hiába Istened nevét, ez elé beékeli a református felosztás, ezt a parancsolatot külön veszi, hogy ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Egyel több van nekik az elején, úgymond, de nekik nem 11 parancsolatuk van, hanem a végén pedig a kettőt, hogy ne kívánt fele barátod házát, házastársát, vagy bármiféle tulajdonát, ezt ők egynek veszik. Tehát ott is 10 van, csak egy kicsit a felosztás más. Ők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a Isten szobor tilalomra külön kitérjenek. Igazuk van végül is teljes mértékben elfogadható. Mi megtartottuk evangélikusok azt a rendet, amit a római katolikus egyház is már megállapított, és ami egyébként is a zsidó hagyományokban is ott szerepel. A lényeg ennek a parancsolatnak, tudnélik, hogy ne csinálj magadnak faragott isteneket, az, hogy az ember nehogy annak a hibájába essem, hogy az Istent ábrázolni akarja, az Istent csinálni akarja, a maga elképzelése szerint. Hiszen ha elkezdek faragni kőből, fából, vagy bármilyen anyagból, az ember beleviszi önmagát, a saját elképzeléseit, a saját fantáziáját, a saját vágyait, és az a mű, az olyan lesz, amilyennek ő elképzeli, itt konkrétan ebben az esetben az Istent. Már pedig nekünk az Istent nem kell elképzelgetni, nem kell megálmodni, nem kell kitalálni az Istent, nem kell őt csinálni, vagy továbbfejleszteni, vagy modernizálni. Mert az Isten nem változik. És hát a Teremtő Istenről beszélünk. Én meg vagyok a teremtmény, tehát hogyan jövök ahhoz, hogy én teremtményként elgondolom az Istent. Az Istent nem kell elgondolni. És legjobb, ha tartózkodunk mindenfajta faragás, kép ábrázolástól, mert az könnyen veszélybe visz bennünket. És rossz Istent fogunk imádni. Azt, amilyennek mi akarjuk látni. És amikor Isten ezt a tilalmat adja a Sínai hegyen, a pusztai vándorlásnak a 3. hónapjában, megkapja kőbe vésve Mózes, 40 napig van távol, a nép pedig már zúgulódik és türelmetlenkedik, hol van Mózes, hol van Isten, összegyűjtik az aranyakat, a függőket, a karkötőket is, egy aranyborjút készítenek. Hogy azt imádják, hogy pótolják az Isten jelenlétét. És amikor leérkezik Mózes a hegyről, ott van a kezében a tábla, rá van írva, hogy ne legyen más istened, és ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, hozza kőbe vésve, lenéz a népre, és ott az első istenszobor. Az Isten nagyon jól tudta, hogy milyen parancsot kell adni a népnek. Tudta a gyengéjüket. És ő nagyon jól látta, miközben Mózes mit sem sejt a hegy tetején, Isten nagyon jól látja, mi történik a hely lábánál. És kőbe vésse ezt a parancsolatot, ne csinálj magadnak isteneket. És ennek a táblának szét kell töretnie. Aztán Mózes visszamegy a hegyre, és újraírja. De mi történik ezzel a bizonyos arany borjúval? Majd fogta a borjút, tudnélik Mózes, amilyet készítettek, elégette, porrázúzta, vízbe szórta, és megitatta az Izrael fiaival. Kedves testvérek, ez minden bálvány sorsa. Összetörettetik ember által. Ugyanazt töri össze, aki készítette. Simán ledönthetők, felégethetők, újra faraghatók, újra gondolhatók, modernizálhatók. És bizony, amikor a nép belép az ígéret földjére, közeledik a bírák kora, a bíráknak is újra és újra azzal kell küszködniük, hogy a nép gyenge, és újra bálványokat csinálnak maguknak. Amikor Gedeont elhívja Isten, az első feladat a Gedeonnak az, hogy az házatáján tegyen rendet, és ezt a kínos feladatot kapja, nagyon merésznek, bátornak kell lenni Gedeonnak, megteszi, bár éjszaka, de megteszi, amit Isten kér tőle. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. És Gedeon megteszi, bár fél, nyilván az emberektől, az apjától, hogy lerombolja azt a szobrot, ami az apjának sokat jelent. Isten meg azt mondja, hogy rombold le. És lerombolja. Simán lerombolja. Mert ez csak kő. Ez csak egy szent fa. Ember alkotta. És elpusztítható. Aztán Sámuel prófétának is meg kell küzdenie a bálványimádással. Erre szólítja fel a népet. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Milyen kifejező Sámuelnek a leírása bálványokkal szemben. Ezek semmik. Ránézésre valami. Egy szép műalkotás. Lehet, hogy mesterember hónapokat dolgozott rajta. Lehet, hogy több kilónyi, talán mázsányi arany, meg értékes kő van benne. És lehet, hogy sokaknak fontos. Attól még semmi. Az Isten szemében. És a mi szemünkben is, hiszen szét tudjuk őket rombolni. Tehetetlenek. Menjünk tovább az időben, királyság kora elérkezik, és bizony azt kell tapasztalni, hogy rosszabbnál rosszabb királyok követik egymást a trónon. És a király, a nép vezetője viszi romlásba az egész népet. Ezért elhatározta a király, olvassuk királyuk első könyvében, elhatározta Jeroboám, tudnélik, hogy készített két aranyborjút. Kettőt is. Majd ezt mondja. Eleget jártatok már Jeruzsálemben, itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból, az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette. De ez a dolog vétekre vezetett. Ez a leírás is nagyon tanulságos, ahogyan jellemzi a Szentíró a történéseket, amikor is ugye készíteni kell ezeket a szobrokat, egy király elhatározásából, Istennek semmi köze az egészhez, egy király vezető azt mondja, hogy készítsetek szobrot, azután pedig ezeket a szobrokat szépen el kell cipelni ide meg oda, Bételbe meg Dánba. Hát milyen Isten az, akit cipelni kell, akit talicskára meg szekére kell tenni, és arrébb kell tolni. És oda, ahova letesszük, ott is fog maradni. Ilyen lenne egy Isten? Ennyire kiszolgáltatott? Ez kell az embernek? Ilyen kell a népnek? Olyan Isten, akiket cipelgetni lehet? Akik, ha nem tetszenek, akkor ledöntjük, vagy letakarjuk? Vagy eltesszük raktárra? Mert talán megharaggottunk rájuk. Ezékiás király lesz, aki végre egy Istennek tetsző életet élő király, ő rendet tesz egy időre. Ezékiás azt tette, amit helyesnek lát az Úr, Egészen úgy, ahogyan ő se tette Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törett a részkígyót, amit Mózes készített. Mert Izrael fiai mindaddig annak töményeztek, és Nehustának nevezték. Ezékiás egy istenfélő király. Vesz egy nagy levegőt, az Istenre tekint, az Isten akaratát meghallja, nem érdekli az ősök hagyománya, nem érdekli őket a szokások, meg a sok energia, amit beleöltek ebbe a sok-sok bálványkultuszba, kiírtja Izrael földjén az összes bálványt. Hogy egy Isten maradjon, az igaz Isten, akit nem lehet kiírtani, akit nem lehet elégetni, akit nem lehet lerombolni. Még azt a részkígyót is összetöri, ami azért igazán fontos és emlékezetes volt. Tudnélik a pusztában, mikor a mérges kígyók halára csípik a népet, mert ez Isten büntetése, Mózesnek egy részkígyót kell készítenie, póznára állítania és azt mondani, aki rátekint, megmenekül. Nem imádni kellett a részkígyót simán, egyszerűen rátekinteni, és ez a bizalmat jelentette, hogy amit az Isten ad menekülő útként, az jó. Rátekintek a menekülő útra. Aztán emlékezzünk, hogy a részkígyóról úgy beszél az Új Szövetség, hogy ahogyan a részkígyónak fel kellett emeltetnie, és ahogyan rá kellett tekinteni, úgy kell rátekinteni Krisztusra, aki felemeltetik a kereszten. És aki rátekint, az megmenekül. De ennek a részkígyónak is össze kell töretnie. Mert bűnbe vitte a népet. Annak töményeztek, még nevet is adtak neki. És Ezékiás nagyon kemény. Isten félő király. Kiírtja. Mert nem azt számít, hogy az embereknek mi fontos, hogy az embereknek mire van szüksége, hanem hogy az Isten azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott istenképet. Ne csinálj! A prófétának is meggyűjt a baja a néppel. Jeremiás ezt mondja a népnek. Az Isten akaratát mondja el. A pogányok szokását ne tanuljátok el. És az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. Ezüsttel és aranyjal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint a madárijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Milyen érthető, nem? És nem kell ehhez nagy ész, meg diplom, hogy az ember lássa, hogy a bálvány az egy tehetetlen kődarab, egy tehetetlen fadarab. Én csináltam, meg a másik csinálta. És ugyanúgy le tudjuk rombolni, ahogyan azt felállítottuk, és a középpontba került. Isten azért óvja az ő népét a bálványoktól, mert súlyos következménye van a bálványimádásnak. A mai igényben is elhangzott. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és nyerdízik. Az atyák bűnéért a fiakat is. És sokszor nem gondolunk bele, testvérek, hogy mit okozunk az utódainknak, amikor istentelenül élünk. És ha valaki úgy érzi, hogy átok van az életén, hogy dolgok mindig elromlanak, hogy nem tudnak kikecmeregni a mélységekből, és persze az Istenre fogják, hogy az Isten nem segít. Akkor gondoljanak arra, hogy vajon az őseik mit tettek. Apám, nagyapám, ükapám, dédapám. És jusson eszükbe az, amit az ige mond. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is. Az atyákat is, meg a fiakat is. De mi egy jó, hogy ezt az átok sorozatot meg lehet állítani. Amikor az ember nemet mond a bálványokra, az istenstelenségre. És akkor igaz lesz az, amit ezután mond az ige, hogy tudnék ezer ízigre megáldom azokat, akik szeretnek engem. Ezer ízigren. És ebből az igéből is látszik, hogy milyen különbség van az Isten haragja és a szeretete között. Összehasonlíthatatlan. Mert az Isten szeretet. És nem akar haragudni. Nem akarja megbüntetni az atyák bűnéért a fiakat. De az atyák és a fiak ilyen megáltalkodottak, akkor lesz büntetés. És tulajdonképpen ez mind visszavezethető a bálványokhoz. Mert a bálvány az a valami, legyen az anyagi természetű vagy ideológia, az a valami, ami fontosabbá lett, mint az Isten. Ne legyen más Istened. Pont. Ez egy ilyen egyszerű és világos parancsolat. Ne legyen más Istened. És ne kezdje farigcsálni, és készíteni pót dolgokat, és azokra tekinteni. Mert ezek bűnbe visznek. Hósás próféta is elkor nagyon világosan mondja, hogy az ilyeneknek a sorsa az, hogy izzé porrá kell őket törni. Izzé porrá törni ezeket. Az új szövetségben pedig történik valami fontos dolog ezzel kapcsolatban. Mégiscsak megjelenik az Isten. Mégiscsak ki lesz ábrázolva az Isten. De nem azért, mert ezt emberek teszik. Mert emberek kitalálták volna, hogy az emberek csak úgy megvilágosodtak volna, hanem az Isten eljön ebbe a világba. Az Isten mégiscsak megmutatja magát. Jézus mondja, aki lát engem, az látja azt, aki elküldött engem. Én és az Atya egy vagyok. Mégiscsak megjelenik az Isten, de azért, mert ő akarta. Nem bálványként. Nem azért, hogy jön, majd aztán pedig megy, hanem marad mindvégig örökkön örökké. És továbbra is ábrázolhatatlan, de mégis megmutatja magát emberként azért, hogy elmondhassa, hogy ő kicsoda. Nem Jézusnak a teste a fontos, hogy ő hogyan nézett ki, hanem hogy mit mondott az Istenről. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg a kolossébeli gyülekezetnek, hogy Jézus a láthatatlan Istennek a képe. Aki látja Jézust, látja az Istent. Isten soha senki sem látta, mondja János apostol. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Azért jött át Jézus, hogy kijelentse az Istent, hogy milyen az Isten. Aztán Pál írja Timóteusnak, hogy egy az Isten. És azt mondja, hogy egy a közben járó is. Emberek és Isten között az ember Krisztus Jézus. És hogy még jobban megértsük, hogy nem az számít, hogy Jézus hogyan nézett ki, és nem az számít, hogy őt hogyan kell ábrázolni, vagy éppen hogyan kell feszületekre felrakni. A feszületen lévő korpusz is a Jézus alak félrevezethető. Amikor az ember abba kapaszkodik, meg azt szorongatja, meg hiányérzete van, ha nincs rajta a korpusz. A kereszt önmagában elég. Emlékeztet bennünket Jézus kereszt halálára. Ezek veszélyes dolgok, mert az ember gyenge. És nagyon könnyen kapaszkodunk látható dolgokba, tárgyakba, amiket szorongatunk. És a hitünket azokba a tárgyakba vetjük bele. Ez testvérek bárványimádás. Lehet, hogy keményen hangzik. De amikor azért szorongasz dolgokat a kezedbe, azért akasztasz a nyakadba bizonyos tárgyakat, legyen az egy kereszt, mert úgy jobban érzed magad, és anélkül nem, akkor a kereszt kezd amuletté válni. Mert a keresztbe vetted a bizalmadat, nem abba, akire mutat a kereszt. A tárgyakkal nagyon óvatosan kell bánnunk. Filippi levélben ezt olvassuk. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Jézus neve számít. Nagyobb név nincs. A neve, ami azt jelenti szabadító, a felkent, az Isten fia, az ember fia. Azt számít, hogy én mit gondolok róla, ki számomra Jézus. Nem az, hogy hogyan nézett ki, és hogy milyen tárgyak teszik könnyebbé a hitemet. Hiszen azt mondja Jézus is a kételkedő Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tamás meg akarja érinteni az Urat. Nem hiszi a többieknek a bizonyságtételét, hogy találkoztunk az Úrral. Érinteni akarja. És Jézus azt mondja, hogy ez nem az érintésről szól. Ez hit. Hittel belekapaszkodni. Hitben járunk, nem látásban, mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. És amit a Samária asszonynak mond a kútnál Jézus, az is nagyon kijózanító. Hiszen amikor ez a Samária asszony érzi, hogy Jézus egy különleges próféta, több mint a többi, egyre mélyebbre megy a kérdezgetésben, és nagyon érdekli akkor az Isten, és az Isten imádat is tisztelet. A mi atyáink, mondja Samári asszony, a mi atyáink ezen a helyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. És kavar van a fejében ennek az asszonynak, hogy akkor most hol kell imádni az Istent, és jogos a kérdése. Akkor most hol van az Isten? Melyik az igazi? És Jézus olyan egyértelműen helyre teszi ezt. Az Isten lélek. És akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Isten lélek. Ezért ígére a mennybe menő Jézus az övének, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, a Szentlélek által. Nem kell ábrázolni az Istent. Nem kellenek tárgyak, nem kellenek szent helyek, meg szent oszlopok, meg szobrok, meg zarándokutak, amit ha megcsinálsz, akkor majd az Istennek tetszeni fogsz. Az Isten bárhol imádható lélekben. És Isten nagyon jól tudta, hogy szükségünk van erre a parancsolatra. Hogy külön kitérjen arra, hogy ne faragd magadnak isteneket. Ne bízzál tárgyakban, se magadban, se embertársaidban, sem tárgyakban. Vagy beleférnek a zsebedbe, vagy csak a tér közepén állnak, vagy hegyeknek a tetején, ne azokba bízzál. Mert veszélyesek, mert függővé fognak tenni. És mindig szükséged lesz ezekre a tárgyakra. De hát mi hitben járunk, testvérek. Nem látásban, meg nem tapintásban. Most, hogy karácsony ünnepére készülünk, most is megvan a nagy veszélye annak, hogy Istent rosszul látjuk, és nem olyannak látjuk karácsonykor Jézust, amilyennek látni kell. Amikor tudnélik, valaki megragad a kis Jézusnál. A kis Jézus vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. Ő nem kis Jézus. Ő a királyok királya, uraknak ura, a világ fejedelme. Nem kis Jézus. Emberként megszületett, az régen volt felnőtt, megváltóvá lett, és vissza fog jönni. Félrevezető, amikor kis Jézusnál megragadnak az emberek. Gyerekeknek sem kell ezt tanítani. Mert akkor később hogy magyarázzuk el, hogy Jézus a világ ura? És tőle függ az életem. Tudnilik az örök életem. Nem a kis Jézustól, hanem Jézustól, a megváltótól. De ugyanígy félrevezető lehet, aki csak a jó Istenben hisz. És mindig csak a jó Istent emlegeti. És nem szeret beszélni az Isten haragjáról, meg az ítéletről, meg az Isten rámutat a bűnökre, meg hogy bizony dolgok elromlanak az életbe. Olyankor mit mondunk? Nem jó az Isten? Amikor háború van? Amikor gyógyíthatatlan beteg leszek? Amikor anyagira kicsúszik lábam alól a talaj? Akkor az Isten nem jó? Vigyázzunk ezekkel a szavakkal, vagy akár azzal, amikor azt mondjuk, hogy a magyarok istene. Hát nincs a magyaroknak külön istene. Ez nagyon téves megfogalmazás. Egy az Isten. Egy a közben járó, az ember, Krisztus Jézus. Őt kell imádnunk. Karácsonykor is, még ha jászol előtt is fogunk állni. És lehet, hogy egy kisbaba van a jászolban, szimbolikus módon, hogy megszületett a megváltó, de ő megváltó. Ő már akkor is a megváltó volt. Az Isten fia, a megöletett bárány, a főpap, a tökéletes bárány, az áldozat, aki egyszer s mindenkorra meghalt mindenkiért. Érted is, meg értem is. Őt imádjuk lélekben és igazságban. Imádkozzunk. Urunk, taníts bennünket imádatra, igaz Isten tiszteletre, ahol csak is Te vagy a középpontban, semmi más, sem emberek, sem liturgiák, sem szokások, sem tárgyak, bármennyire csillogóak is, azok nem kerülhetnek a Te helyedre, hanem mindig Te kell, hogy az első legyél, Te kell, hogy a középpontban légy, mert akkor velünk leszel, megáldasz bennünket ezer íziglen azokat, akik szeretnek Téged, és megtartják a Te parancsolataidat. Segíts, hogy tudjuk megtartani a Te parancsolataidat. Amen.